reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Ződi Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont Információs Társadalom Kutatóintézet főmunkatársa, stimmel?
Igen, igen, azon nevetek, hogy lenne simán az, hogy az NKH kutatója, de így is jó.
Jó reggelt.
Komolyabban hangzik.
Az első témánk az a közösségi média cégek felelőssége a tartalomért lesz, így röviden összefoglalva, és kezdjük ott, hogy amikor Franciaországban letartóztatták a Telegramnak a vezetőjét, akkor úgy mindenki számára láthatóvá vált az a nagyon-nagyon régi vita megint, ami arról szól, hogy akár egy cég tulajdonosának, akinek a felületén lehetséges, hogy fegyverekkel kereskednek, meg kábítószerrel, meg gyermekpornóval, ő felelőse azért, hogy az ő felületén ki és miről kommunikál. Amikor ez a letartóztatás megtörtént, akkor te mit gondoltál, hogy ez szintlépés, vagy inkább egy ilyen nem tudjuk, mit csináljunk, ezért kicsit ilyen túlkapjuk a dolgot, dolog?
Hát én nagyon csodálkoztam ezen, ugyanis a tulajdonos előtte kapott 2 évvel ilyen tiszteletbeli állampolgárságot Franciaországtól, és azt megelőzően is, mielőtt ezt megkapta volna, 3 évvel 21-ben, mielőtt ezt megkapta volna, bizonyítható, ugye a francia újságok azok tele vannak azzal, hogy előtte is rendszeresen találkozgatott Macron elnökkel. Ami azt jelenti, hogy ő jóba volt a Macronnal, akkor, és úgy kapott állampolgárságot, hogy azért a Telegram az nem most kezdte ezt a tevékenységét, tehát világosan tudta a francia állam, és maga Macron elnök is valószínűleg tájékoztatták róla, hogy ezen a platformon, ezen egy kicsit hát szabadabban zajlanak azok a dolgok, amelyeket más platformok erősen korlátoznak. És ennek ellenére megadták neki ezt az állampolgárságot, szóval én ezt igencsak furcsának találom, hogy egyszer csak rádöbben a francia állam, hogy azt a mindenit. Ez a mégiscsak valami csúnyaság folyik ott azon a Telegram nevű social media platformon, úgyhogy fogjuk már le ezt az embert. Én nem akarok semmit sugalmazni, meg egyébként nagyon-nagyon távol állnak tőlem a összeesküvés elméletek, de nekem van egy olyan érzésem, hogy itt valami van, amit nem tudunk. Tehát, itt valami történt, amit nem tudunk, és azt sem tartom teljesen kizártnak, hogy ez a lefogás, ez nem feltétlenül a Durovnak az ellenében történt, vagy hogy mondjam, tehát nem döbbent szerintem ő annyira nagyon meg, mikor őt lefogták, én ezt sem tartanám elképzelhetetlennek. Tehát itt van valami, én azt gondolom, hogy itt van valami szerintem titkosszolgálati operáció, amiről mi sajnos nem tudunk. Valószínűleg egy idő múlva majd fogunk tudni, hogy kinek, mert az egész történet egyszerűen az én fejemben nem áll össze. Tehát miért kellett 21-be a ismert tények tudatában ennek a platformnak a működési mechanizmusainak a teljes tudatában a francia államnak állampolgárságot adni egy olyan embernek, akit aztán kisvártatva a repülőtéren letartóztat. Most egyébként szabadon mozoghat, tehát ugye az a legújabb hír, hogy elengedték, csak jelentkeznie kell hetente 2-szer, mint a hiszének a gyilkosoknak, vagy nem tudom mi. Úgyhogy, de visszatérve, vagy a kérdés érdemét nézve, nagyon szokatlan, hogy ez történik, mert személy szerint felelőssé tenni embereket a legtöbb, ugye én azért nagyon sok országnak a büntető jogát nem ismerem, mondjuk a magyar büntető jogot sem mondanám, hogy óriási nagy szakértő vagyok benne, de hát azért csak tanultam vagy 2 évig, és a magyar büntetőjog biztos, hogy nem ad lehetőséget erre. Tehát egész egyszerűen hiányoznak olyan elemek ebből az egészből, amelyeknek ott kéne lenniük, tehát akkor lehet valakit, hogyha legalább gondatlanul járt volna el ebben az ügyben, és nincs is ilyen bűncselekmény típus egyébként, ugye nem lehet valakit olyan megbüntetni, amelyen bűncselekmény nincs a BTK-ban, ugye ez egy nagyon régi elv. A magyar jog alapján ez semmiképpen sem tudna működni. A francia jogot el tudom képzelni, hogy ott valamilyen új bűncselekményt kreatívan beszúrtak a BTK-ba, ami alapján le lehet fogni, de egyébként ez egyáltalán nem tipikus, ez teljesen váratlan, én nagyon erős kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy őt tényleg börtönbe lehet zárni azért, mert a platformján egyébként az ő tudta nélkül természetesen, tehát abban az értelme az ő tudta nélkül, hogy ő nem ül egy irányítópult fölött és nézegeti az összes posztot, tehát most már ez is egy majdnem egy 1 milliárdos felhasználó számú közösségi média platform, tehát elképzelhetetlen, hogy ő valószínűleg voltak információja arról, és ez tudatos döntés is volt a Telegram részéről, hogy ő jóval liberálisabban áll a felhasználói tartalmakhoz, tehát megenged olyan dolgokat is, amelyeket egyébként a többi közösségi média nem enged meg. Ő ezt pontosan tudta, de az, hogy egyesével a konkrét bűncselekményekről nem tudott, az szinte bizonyos, és emiatt nagyon nehéz elképzelni, hogy ezt, hogy őt aztán ezért börtönbe zárják.
2011 körül volt a Hunter Moore esete, ahol elég egyértelmű volt, én Netflixen is készült róla dokumentumsorozat, hogy a internet leggyűlöltebb embere címen, ugye az a lényege, hogy ez az ember, ott teljesen egyértelmű volt a felelősség, nem volt gondatlanság, az az ember egy ilyen bosszú pornó oldalt működtetett, akár lopott képekből, kicsit ez a motherless jelenség, amiről még nyilván fogunk beszélni, és ott annak az egész történetnek az volt a lényege, hogy egyáltalán a tudatosság se volt még meg az internet felhasználókba, hogy mit okozhat az, hogyha ők bizonyos típusú képeket kitesznek, illetve a jog sem tudott erre mit reagálni, és nagyon-nagyon hosszú egy konkrét családnak a küzdelme és hosszú lobbia kellett ahhoz, hogy egyetlen valamilyen szinten felelősségre vonják, és megtalálják azt a pontot, ahol felelősségre vonható. Most meg azt látom, hogy eltelt 13 év, és hogy a jog még mindig annyira nem tud ezzel mit kezdeni, tehát, hogy most akkor a másik oldalon vagyunk, hogy van egy ember, aki tényleg nem tud több milliárd posztot végignézni, és most akkor őt vonjuk felelősségre, tehát, hogy még mindig nem találtuk meg azt a középutat, ahol lehetne egy szabályozást, vagy egyáltalán van erre lehetőség, hogy ezt bármilyen szinten szabályozzák?
Ez egy borzasztó egyszerű helyzet. Ezeket a bűncselekményeket nem a platformnak a fenntartója követi el, hanem a felhasználók követik el. És az a kérdés, hogy ha én lehetőséget biztosítok, technikai értelemben egy lehetőséget biztosítok, egy teret arra, hogy ezeket a bűncselekményeket elkövessék, akkor én felelős vagyok ezeknek a bűncselekménynek az elkövetésért. Hogyha egy egyszerű, ugye mindig ilyen metaforákra szokták ezt megragadni, hogy mondjuk én egy piactér vagyok például. Egyébként ez igaz a piactér platformokra is, tehát a metafora nagyon is érvényes, hogy én egy piacot tartok, egy fizikai piacot tartok fenn, és azon a piacon ott árulnak ott mindenféle olyan dolgokat is, amelyeket nem kéne, meg emberek ott mondjuk bűncselekményeket követnek el, tehát nem tudom én, akármilyen köztörvényes bűncselekményt is elkövetnek,
akkor
a piactér fenntartója felelős lesz ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetéséért. Nyilván, hogyha van egy speciális kötelezettség, amelyik azt mondja, kimondja azt mondjuk, van egy olyan jogszabály, amik azt mondja, hogy a piactereken elkövetett bűncselekményekért valamilyen fokú felelősséget visel a piactér tulajdonosa vagy fenntartója is, mert köteles biztonsági szolgálatot működtetni, járőrözni, meg mit tudom én mi. Tehát, hogyha pozitíve előírnak neki egy kötelezettséget arra, hogy amit abban a térben, amit ő működtet, abban ő neki rendet kell tartania, akkor oké, meg lehet büntetni azért, mert nem tartott rendet. De ez egy speciális új deliktum lesz, vagy bűncselekmény lesz, és nem pedig őt büntetik úgy meg, mint hogyha ő követte volna el a bűncselekményt. Tehát, és ilyen speciális kötelezettsége a platformoknak most már egyébként az új DSA-val bizonyos szempontból van, de eléggé hosszú ideig ilyen nem volt, hiszen amíg most a digitális szolgáltatásokról szóló új rendelet nem lépett hatályba, addig az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv, és annak az átültetése a különböző tagállamokba, az annyit mondott, hogy nincs aktív megfigyelési kötelezettsége a fenntartónak. Tehát aki a platformot, ebben az esetben ez akkor még csak tárhelyszolgáltatásról volt szó, a tárhelyszolgáltató fenntartójának nincsen nem kötelessége az, hogy folyamatosan a tárhely ilyen belül zajló kommunikációt ő monitorozza, ezt úgy is hívták, hogy az aktív monitorozás kötelezettség hiány. Tehát, hogy kifejezetten az volt a mondás, az volt a jogszabálynak a tartalma, hogy nem köteles ezt csinálni. Az egy másik kérdés, hogy az közösségi média platformok a 2000-es évek közepétől, 2000-es évek végétől kezdődően önmaguktól, saját maguk kezdeményezéséből azért, hogy az ott levő felhasználó biztonságban érezhessék magukat, és ne árassza el őket a nem tudom én mindenféle ocsmányság. Ezért ők saját kezdeményezésre elkezdték ezt csinálni, de jogilag ők erre nem voltak a legutóbbi időkig kötelesek. Szóval az a, értem, amit kérdezel, és hogy fura nagyon egyébként ez, hogy ez csak most lett kötelezettség, tehát ugye ez zajlott 10 éven keresztül, hogy valójában nem volt ilyen kötelezettség, de elmögött egyébként sokféle megfontolás áll emögött. Ugye annak idején az egész szabályozás, ez aktív monitorozás kötelezettség hiány, jó bonyolult, ez az egész Amerikából jött, és ott annak idején a 90-es évek közepén, mikor a internet bejött, és akkor még ilyen bulletin boardok voltak, meg chatszobák, meg ilyesmik voltak, ahol felhasználói tartom nagy mennyiségbe megjelent. Ott kifejezetten volt egy ilyen politikai szándék mögötte, hogy ez a bimbózó, kialakuló félben levő internetet, amiben ráadásul Amerika az első a világon, ezt ne folytsuk meg. Tehát azzal megfojtjuk a weboldalakat, meg a tárhelyszolgáltatókat, meg a bármilyen felhasználói tartalmat közlő vagy közzétevő oldalt, gyakorlatilag megölnénk, hogyha felelőssé tennénk őket azért, hogy mit csinálnak a felhasználók. Ezért kifejezetten kimondták, hogy nem felelősek ezek, és hát abból a szempontból be is jött ez a számítás, hogy Amerika hihetetlenül erős lett az internetes világban, világ első lett ebben az új technológiában, és ezek a cégek valóban meg tudtak erősödni, csak hogy az váratlan fordulat egyébként az volt, hogy az ilyen bulletin board, meg chatszoba, amelyik tényleg passzív üzenőfalként működik, tehát ők tényleg nem csak semmit, csak ugye megjelenik a felületükön, ahhoz képest bejöttek a platformok, amelyek egyáltalán nem passzívak már a tartalomnak a közvetítésében. Ugye ilyen mindenféle szerkesztő szoftverekkel irányítják a forgalmat, letekernek bizonyos tartalmakat, feltekernek bizonyos tartalmakat, egyediesítik, folyamatosan megfigyelik a felhasználót, és az ő preferenciáinak megfelelő tartalmat tesznek elé. Tehát egyszerűen van itt egy aktív content curation-nek nevezi egyébként ezt, tehát ez nem szerkesztés, hanem ilyen tartalomgondozás, vagy nem tudom, hogy lehet ezt nevezni. És emiatt a tartalomgondozás miatt, mivel ők gondozzák a tartalmat, ezért azt mondták, hogy akkor az ő felelősségük is legyen nagyobb. De ez egy viszonylag új fejlemény.
Mondod, hogy politikai szándék, és itt a politikai, meg egyébként piaci, gazdasági, meg felhasználói szándékok is, mintha kétfelé tartanának. Tehát van az, aki azt mondja, hogy teremtsünk biztonságos tereket, és ezt meg azt meg amaszt ne legyen, és éppen erre a reakció az, hogy teremtsük meg a szabad tereket újra. Lásd Telegram.
Hát állandóan ezt szoktam mondani, meg bárhol ez szóba kerül, akkor mindig szoktam ezt a dilemmát említeni. Nagyon sok helyen, tehát amikor a jog eszközeivel próbálunk szabályozni valamit, akkor a legtöbbször belebotlunk egy ilyen ellentmondásba. És itt is az az ellentmondás, hogy igen, a biztonságos online tér és a szólásszabadság között feszül egy nagy ellentét, minél nagyobb a szólásszabadság, annál lesz kevésbé biztonságos ez a tér, annál nagyobb az esélye annak, hogy szembe fogunk találkozni bántó, minket sértő, karcos, sőt adott esetben akár az illegalitás határát súroló tartalommal, és minél inkább próbálunk biztonságos tereket teremteni, annál inkább cenzúrázni kell ezt. Ezt is sokszor el szoktam mondani, én azt tartom egyébként, a maga, hogy a dilemma létezik, és hogy a politikusok, illetve a jogalkotók, azok ilyen ingamozgást végeznek, mikor bejön egy ilyen ügy a terrorista támadások a 10-es évek közepén, akkor kilendül az inga a biztonságos online tér irányába, akkor utána van egy-két nagyon látványos, mondjuk olyan ügy, amikor embereket kitiltanak, vagy korlátoznak a szólásszabadságukba, vagy választások előtt, nem tudom, politikai pártokat eltüntet a közösségi média felület, és akkor abból megint van egy, akkor megint kilieng a inga a másik irányba, és ez folyamatosan így van. Amit én szerencsétlennek tartok ebbe, egyébként, tehát hogy az, hogy ez a inga mozgás van, ez az ellentét, ez velünk van, és velünk is fog maradni, nem fogjuk tudni soha megoldani, mert egyszerűen ez így van, és kész. Ez nem nagyon nagy baj, ami szerintem igazán nagy, inkább nem mondanám bajnak, de mondjuk nagyon furcsa, hogy politikai oldalak is felsorokoztak a különböző álláspontok mellett, és most például Amerikában ugye a republikánus oldal mondja azt, hogy a közösségi médiában cenzúra van, és a cenzúrát meg kell szüntetni, és a másik oldal kezdte el képviselni inkább a biztonságos, a demokrata oldal, vagy progresszív oldal, vagy nevezzük akár, hogy kezdte el képviselni, és nem csak Amerikában, hanem máshol is ezt, holott ez egy olyan ellentmondás, ami szerintem nem politikai oldalakhoz kötődik. Tehát szerintem egy progresszív, liberális embernek is ugyanolyan fontos a szólásszabadság szerintem, mint egy republikánus konzervatívnak. Ennek ellenére furán valahogy így alakult az elmúlt pár évben, hogy politikai oldalak mentén is rögzült ez szerintem, és szerintem nem igazán szerencsés, hogy ez így történt.
Mielőtt belemennénk még a politika és a közösségi oldalak kapcsolatába, még ezen a vonalon tovább haladva, legutóbb, amikor beszélgettünk veled, akkor épp arról beszélgettünk, hogy Zuckerberg megbánta, hogy cenzúrázta a COVID lezárással kapcsolatos tartalmakat, és akkor ott ugye felmerül ez a kérdés, hogy tényleg hol vannak a határok, hogy meghúzhatók-e ezek a határok. Tehát akkor ő nyilván, hát egyrészt az, hogy a Fehérház nyomására azt most így vegyük ki a képből, mert az ugye egy súlyosbító tényező, de hogyha tényleg csak azt a megfontolást nézzük, hogy ő gondolhatta azt, hogy most a fő irányelveknek kell megfelelni, de közben hát nyilván megint csak akkor sérül a szólásszabadság, meg a véleményszabadság, hogyha ő most a véleményeknek, ami nem mainstreambe tartozik, azt kiiktatja, akkor tulajdonképpen hol tartunk, de hogy ez egy újra és újra visszatérő probléma lesz így, nem? Tehát, hogy ez neki sose lesz vége, most ezt megbánta, és akkor legközelebb meg megint lesz valami hasonló helyzet, és akkor megint ugyanitt tartunk.
Ő ezt azért bánta szerintem meg két ok miatt. Az egyik a politikai szál, tehát hogy engedett a nyomásnak, állítólag folyamatosan nyomasztották a különböző tisztségviselők, hogy tekerje le a vakcina ellenes, illetve a COVID-nak a súlyosságát vagy komolyságát kétségbevonó poszttípusokat. Másrészt meg szerintem azért bánta meg, mert így utólag kiderült, hogy a COVID egy nagyon komoly járvány volt ugyan, de úgy tűnik, mintha egy kicsit a kormányzatok, némely kormányzatok egész egyszerűen túl szigorkodták volna a dolgot, tehát egyszerűen túlságosan szigorú intézkedéseket hoztak ahhoz képest, hogy meg lehetett volna valószínűleg át lehetett volna vészelni kevésbé szigorú, a gazdaságot gyakorlatilag lenullázó módszerekkel is. Tehát utólag már bölcsek vagyunk, és azt mondjuk, hogy könnyen elképzelhető, hogy nem kellett volna itt hónapokra, vagy egy évre lezárni egy teljes országokat, hanem tehát azt hiszem, hogy benne van ez az utólagos megbánás is, de ez ki, arra a kérdésre fut ki szerintem, amit nagyon sokan szoktak mondani a szólásszabadság barátai, hogy a legtöbb olyan nézet, amelyet ma teljesen normálisnak gondolunk, ami mondjuk a demokráciához, meg a jogállamisághoz, meg az emberi jogokhoz, vagy a kisebbségvédelemhez, vagy millió más dologhoz kötődik, ezek kisebbségi véleményként születtek meg. Tehát azokban az időszakokban, amikor először ezek felmerültek, akkor ezeket ilyen olyan csoportok képviselték, akik nagyon kevesen voltak, és a többségi társadalomnak egyébként a véleményével szembe mentek. A legtöbb ember meghökkent azon, amiket mondjuk mondtak arról, hogy mondjuk egy királynak a hatalma nem Istentől ered, hanem a néptől, meg hát most elkezdhetnénk sorolni a felvilágosodás gondolatait. Szóval, hogyha mi most elkezdjük azt csinálni, hogy tényleg ezekkel a többségi véleményekkel szemben menni, mondjuk akár a COVID-19 kapcsán is, azokat az embereket, akik mondjuk azt arról beszélnek, hogy szerintük túlságosan szigorú az a intézkedés csomag, amit mondjuk egy kormányzat a COVID-19 miatt letett az asztalra, vagy foganatosít, akkor ezzel gyakorlatilag kizárjuk a lehetőségét annak, hogy erről egy normális vita kezdjen el folyni, hogy emberek ehhez hozzászólhassanak, és hát tehát, hogy most úgy tűnik, hogy ez egy olyan vélemény, amelyik hatalmas károkat okoz, emberek életét sodorja a veszélybe, meg hasonló dolgokat mondunk, de hát nagyon könnyen elképzelhető, hogy 3 év múlva meg azt fogjuk mondani, hogy hát ha jobban hallgattunk volna rájuk, ha meghallgattuk volna az ő érveiket, és könnyen elképzelhető, hogy most nem tudom én, a gazdaságunk jobb állapotban lenne, meg az embereknek jobban lenne a közérzete, mert nem nőtt volna fel egy teljes nemzedék úgy, hogy izé nem látja a saját iskolatársait, meg hát szóval lehet erről hosszan vitatkozni, tehát erről van szó, de a kérdésedre, hogy ne kerüljen meg meg a kérdést, ebbe szerintem szilárd határokat nem lehet húzni. Ez egy mozgó dolog, és egyébként a közvélelkedés is folyamatosan változik ezzel kapcsolatban, és szerintem ez, hogy van egy ilyen fura ingamozgás a politikusok oldalán, ez szerintem igaz a közvéleményre is, tehát nagyon gyakran azt látjuk, hogy ott is van felháborodás egy ideig azért, mert korlátozták a szólásszabadságot, aztán utána meg azon van a felháborodás, hogy hogyan lehetséges az, hogy ilyen tartalmak megjelenjenek. Van azért társadalmi konszenzus a szélsőséges eseteket illetően, tehát azt azért tudjuk, hogy gyermekpornográfia, kábítószereknek a reklámozása, veszélyes anyagoknak a reklámozása, olyan gyakorlatoknak a nem tudom én bűncselekmények élőben történő közvetítése. Szóval azért van egy csomó dolog, ami teljesen egyértelműen konszenzus van, hogy ezre nem terjed ki a szólásszabadság, de hát az a baj, hogy óriási nagy a szürke zóna. Tehát az, hogy mondjuk például, mondok egy példát, hogy arról lehet-e nyíltan vitatkozni, vagy mennyire lehet nyíltan vitatkozni arról, hogy a COVID az egy ember által létrehozott vírus, és az valójában egy laboratóriumból szabadult ki. Itt ezzel kapcsolatban van, aki azt mondja, hogy ez egy összeesküvés elmélet, nagyon befolyásos, és ehhez komolyan értő emberektől hallottam azt, hogy ez igencsak valószínű. Tehát van ilyen is, olyan is, és szerintem jó dolog, hogyha ezt megvitatjuk.
Hát a Facebookon ugye onnantól lehetett erről vitatkozni, hogy Joe Biden azt mondta, hogy lehet.
Igen.
De beszélgessünk abban az értelemben még erről, hogy most itt nem valami olyasmit akarunk-e a Facebookon keresztül is megoldani, amit egyébként általában sem tudunk. Tehát, hogy a szólásszabadságnak a határai azok olyasmik, amikről különböző társadalmak mindig is vitatkoztak és vitatkozni is fognak, és miközben az egy teljesen jogos igény szerintem, hogy az a platform, ahol egyébként az életünket éljük, az alkalmazkodjon azokhoz a szabadság jogokhoz, amik alapján egyébként a törvények alapján szintén az életünket éljük, de hát ugye itt egy globális platformról van szó, és azt meg pontosan tudjuk, hogy egyébként ezek a szabadságjogok egyik uniós tagállamban, meg a másikban, meg ott Amerikában, meg pláne kellemesebb, meg kellemetlenebb országokban nagyon-nagyon máshogy néznek ki, és hát hogy ilyen részletszabályok vannak, hogy mit lehet kimondani, mit nem lehet kimondani, mi az uszítás, mi nem az, mi se tudtuk ezt megoldani, és akkor oldja meg a Facebook is, szóval, hogy ez megint csak oda jutunk, hogy ezt úgy nem lehet, csak próbálkozni kell.
Persze, a legtöbb probléma, ami megjelenik a közösségi média felületeken, annak van a való életben egy tükörképe, vagy egy eredeti verziója, és ez csak igazándiból nem teljesen igaz, hogy tulajdonképpen csak egy sima tükörképről lenne szó, mert nagyon sok szempontból a közösségi média felerősíti ezt. Tehát van egy felerősítő hatása, az, hogy az emberek nagyon könnyen kapcsolatba tudnak lépni egymással, az, hogy a hírek azok nagyságrendileg gyorsabban terjednek, mint egyébként a valóságos világban. Különböző minket érő ingereknek be tudunk zárkózni, mert egyszerűen maga a közösségi média ugye a mikrotargetálás meg a testre szabás miatt, tehát amiatt, hogy minél több időt töltsünk el a képernyő előtt, ezért nekünk tetsző, általunk preferált tartalmakat, ugye ez a visszhangkamera hatásnak, meg filterbuboréknak, meg mitra, minek nagyon sok mindennek szokták ezt nevezni. Tehát van néhány specifikuma a közösségi médiának, illetve magának az internetnek, amely miatt ez a dolog felerősödik, de az alap problémák, teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, az alap problémák azok olyan problémák, amik a valóságos életben is vannak. Egész pontosan tegnap előtt voltam, tartottam éppen előadást a Európai Tanács egyik ilyen munkacsoportjánál a dezinformációról, és akkor így elkezdtem utána nézegetni, hogy így történetileg ez a dezinformáció hogy néz ki, hogy csak egy példát mondjak, az emberek félrevezetése, tudatos hamis híreknek a tudatos fabrikálása, és találtam egy monográfiát a dezinformáció az ókori Görögországban címmel, amelyik egy ilyen vastag monográfia formájában mutatja be azt a iszonyú mennyiségű fabrikált hírt, pletykát, szándékos torzítást, az ellenfeleknek a befeketítéséről, nek a sikeres befeketítését, amit a, egyébként a görög politika, az a ókori Görögországban a politikának a mindennapi természetes része volt, vagy mondok egy másik példát, hogy ugye az, hogy a gyerekekkel kapcsolatos abúzus, ezeknek a dezinformációs kampányoknak egy nagyon fontos eleme, mert ezek nagyon erősen építenek a előítéleteinkre, meg a félelmeinkre, és az egyik ilyen legmélyebb ellenérzést kiváltó dolog az, amikor gyerekek bántalmazása van akármilyen irányba. A 17. századi Franciaország, a 18. század közepén Mazarin bíborossal kapcsolatban terjedtek folyamatosan pletykák a politikai ellenfelei, és ezeknek a középpontjában az állt, hogy Mazarin gyermekeket bántalmaz. Tehát, hogy ez egy a 18. század Franciaországában is benne volt már. Tehát ezek nem teljesen igaz, csak alá akartam támasztani, ezek nem mai dolgok. De az, hogy mondjuk a dezinformáció iszonyú gyorsan tud terjedni, az, hogy testre szabottan terjed, tehát el se éri azt, akit egyébként lehet tudni, hogy valószínűleg nem lelkileg nem fog érzékenyen érinteni, viszont azt telibe tudja kapni, akiről meg lehet tudni, hogy őt fogja, tehát ez a mikrotargetálás, tehát hogy a személyre szabottság, a gyors terjedés, a könnyű összekapcsolódás, a hatékony előállítás, ugye? Tehát az, hogy most már különösen ugye a mesterséges képgeneráló és videógeneráló mesterséges intelligenciákkal hihetetlen jó minőségű dezinformációs tartalmakat lehet előállítani. Ugye annak idején a szovjetek azok a 80-as években rendszeresen szórakoztak azzal, hogy amerikai diplomáciai levelezést, meg telexeket, meg nem tudom miket hamisítottak, és akkor még azért igencsak kellett hozzá technikai háttér, hogy egy ilyen igazán hihető amerikai diplomáciai levelezést elő lehessen állítani. Ma meg nem kell ilyen erős technológiai háttér, és nem csak a titkosszolgálatok képesek arra, hanem bárki. Tehát valóban van egy felerősítő hatás, de különben a másik, amit mondani akarok, hogy volt egy nagyon jó előadása az OpenAI-nak egyébként azelőtt újságíró volt a fickó, és Ben Nimmo-nak hívják egyébként, és ő tartott egy előadást, és ő is ugyanezt mondta, hogy itt valójában mennyiségi, tehát nincs evolúció van, és nem revolúció van. És ez igaz szerintem a közösségi média megjelenésére is, hogy itt egy újabb evolúciós fázishoz érkeztünk el.
Akkor megfordítom ezt a kérdést. Miben változott a kommunikációnk és a vitakultúránk azzal, hogy megjelent, és hát így egyre erősebbé vált a közösségi?
Most nem hallom.
Hogy az, hogy megjelent, és egyre erősebbé vált a közösségi média szerepe? Hát ez, mi miben változtunk?
A kommunikáció maga is megváltozott, ugye, amit említettem, hogy például ez a felgyorsult, tehát egyszerűen ez a sokféleképp hívják ezt, de az, hogy végig tud száguldani egy információ, tehát virálissá tud válni egy információ, azelőtt ugye ez, hogy virálissá válni, tehát mint egy vírus olyan gyorsan megfertőz teljes populációkat, ez a hagyományos médiának a időszakában nem volt jellemző, és a másik szerintem nagyon fontos különbség, hogy ugye a kapuőrök kiiktatódtak, tehát hogy nincsen, a hagyományos média is tudott dezinformációt terjeszteni, sőt ugye a 80-as évek tényleg a virágkora volt a dezinformációs kampányoknak, a Szovjetunió hihetetlen hatékonyan proxy szervezet, de nekik szükségük volt például proxy újságokra, tehát mondjuk a testvéri kommunista pártok pártlapjaira, hogy ottan azok meg kellett venniük újságírókat, vagy mint most ugye influencereket is vettek most Amerikába, úgyhogy ez a típusú terjesztése a dezinformációnak azért most is megvan, de hogy akkor kellett hozzáférés a kapuőrökhez. És most is hatékonyabban lehet kapuőrökön, ezeken a kis, egyrészt a kapuőrök mennyisége megnövekedett, tehát az összes ilyen influencer kapuőr lett, másrészt ugye pénzzel lehet venni kapuőrséget, ami megint egy érdekes dolog, tehát a hirdetésen keresztül fel lehet építeni egy influencert, ez is egy hatalmas változás, de a legnagyobb változás mégis az, hogy tulajdonképpen a kapuőrök abból a szempontból kiiktatódtak, hogy ezeknek az információknak a gyors terjedése, ez elsősorban a magukon, a usereken múlik. Tehát, hogyha ott virálissá tud válni, és a userek elkezdik, elér egy kritikus pontot, ebbe ugye a hálózattudomány nagyon jól tud segíteni, hogy meg lehet becsülni azt, hogy hány nódnak, ilyen kis usernak kell megosztania ahhoz, hogy aztán az robban, egyszer csak berobbanjon, és elöntse a nem csak azt a közösségi média felületet, hanem ugye ez a többire is átterjed, meg a hagyományos médiára is adott esetben átterjed. Szóval ezek azért nagyon nagy különbségek, hogy ennek a rémhír terjesztésnek, vagy dezinformáció, vagy egyáltalán információ terjesztés színpadára fellépett az egyéni felhasználó is. Ugye eddig ezen a színpadon csak ezek a nagy véleménybefolyásoló médiumok voltak, és most hirtelen ott vannak a kis emberek is.
Nagyon fogy az időnk, a Motherless botrányról egy picit beszélgessünk. Ugye itt az történt, hogy valakik feltöltöttek egy oldalra nagyon sok olyan képet nőkről, amiknek egy része el se készülhetett volna, alá pedig megint csak valakik bekommentelték, hogy mi mindent csinálnának ezekkel a nőkkel. Ez egy cseh oldal, hogyha minden igaz, akkor a szerver az nem Európában van, így aztán a GDPR szabályok sem érvényesek rá. Az oldal egyébként föl is hívja a figyelmet már a regisztrációnál, hogy neki a világon semmi köze nincsen ahhoz, hogy a berált felhasználói mi mindent töltenek fel, ez tényleg így szerepel szó szerint. És hát ugye most a magyar rendőrséghez is ezek az ügyek elkerültek, akik most így első látásra úgy tűnik, hogy nem igen tudnak ezzel mit kezdeni. És egyébként az általad emlegetett mezei felhasználók is benne vannak ebben, tehát azok, akik ezeket a képeket feltöltik, per a kommenteket írják, nem feltétlenül veszélyes bűnözők, hanem lehet, hogy 15 évesek. A kommentelők között biztosan akad ilyen. Szóval, hogy mit kezdünk ezzel?
Őszintén szólva nem tudom. Tehát nem tudom, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Ennek van egy, el kell választani egymástól a bizonyítási részét és a jogi részét, tehát ez tulajdonképpen két külön dolog, hogy illegális-e, amit az ember csinál, és hogyha illegális, akkor lehet-e bármit tenni, mert meg lehet-e találni az elkövetőt, és ha illegális, akkor meg lehet-e büntetni. Itt ugye az, hogy ha titokba készülnek felvételek az illetőről, az ő hozzájárulása nélkül, az illegális, és egyébként ez már súrolja különben a büntetőjognak a határát is, tehát személyes adattal törtő visszaélés, ez simán bejöhet. Tehát ez a része, ez világos. Az, hogyha egyébként a közösségi médiában nyilvánosan kitett fotókat használnak fel, ott már a dolog kevésbé egyértelmű. A büntető része a adatvédelmi jogot, ez is megsérti, mert nyilván nem azzal a céllal tettem ki a Facebook profilomra a fotót, hogy aztán utána azon nem tudom csámcsogjanak emberek. Tehát az adatvédelmi része az elég világos, hogy ott van az illegális, de azért embereket megbüntetni, meg börtönbe zárni nem nagyon lehet. Tehát ez egy olyan jogsértés típus, ami oké, hát akkor felhasználtad eltérő célra, hagyd abba ezt a eltérő célra történő felhasználást. Ennek nagyjából ennyi lehet a következménye. De a másik rész, hogy nem lehet ezeket az embereket megtalálni, tehát elég valószínű, hogy nyilván, hogyha lenne nyomozás, ugye, hogyha nem üti meg az illegalitás szintjét, vagy azon a szinten van, ami nem egy súlyos bűncselekmény, akkor ott elég valószínű, hogy még csak azt se lehet kérni, hogy egyébként IP cím alapján elkezdjenek utána menni ezeknek az embereknek. Tehát, hogyha itt gyermekpornográfiáról lenne szó, vagy valamilyen súlyos bűncselekménynek a gyanújáról lenne szó, akkor köteles lenne ez a platform kiadnia. Az megint más kérdés, hogy köteles rá, de nem teszi meg, hanem eltűnik a tulajdonos, meg nincs ott. Tehát sok bonyolult ez a dolog, tehát sok fázisa van ennek, de itt arról van szó, hogy ezek az, hogy a nyilvános internetről leszedek egy képet, és aztán utána beszélgetek hasonló beteg emberekkel, mint amilyen én vagyok, mert szerintem ezt teljesen elképettem rajta, lehet már kicsit túl öreg vagyok ehhez, vagy mit tudom, de már úgy semmi nem szoktam csodálkozni, különös tekintettel arra, hogy ugye ezzel foglalkozom, nem tudom én, 10 éve, tehát már én tényleg semmi nem csodálkozok, de ezen kicsit azért úgy felhúztam a szemöldökömet, maradjunk annyiba, ezen mert ez tényleg olyan, ami már ez alatt nem tudom, mi van. Sok minden persze, de ez fura. Tényleg számomra én nem hittem volna, hogy ilyen létezik, hogy ez örömet tud embereknek okozni, de az a lényeg, hogy ez az illegalitásnak azt a szintjét, hogy ezt komoly eszközökkel üldözni lehessen, egyszerűen nem üti meg. Nagyon nehéz bármit is tenni ellene. És az, hogy egyébként ez kiderült, és ekkora nyilvánosságot kapott, ez bizonyos szempontból talán még rossz is. Mert ugye ezt egy szubkultúra csinálta, most meg nem tudom. Tehát el tudom képzelni, hogy ennek az oldalnak egyébként a forgalma most drámaian megnőtt. Ennek a nem tudom, reklámnak a hatására. Igen, sajnos ez az anonimitás néha a legrosszabbat hozza ki belőlünk, igen. De nem nehéz ellene bármit tenni.
És van egy másik történet a Motherless kapcsán, ami meg felveti a moderálás nehézségeit. Szerintem elég sokunknak vannak olyan történetei, hogy amikor kellene, a szükség lenne moderálásra, akkor nem mindig tudja a Meta, hogy hogyan is kezeli ezeket. Igen. A helyzeteket. És itt például volt egy konkrét eset, amikor egy influencer nő kirakta azokat a képeket az Instagram oldalára, amelyiket ő a Motherless-en talált saját magáról, és mint egy felhívva a figyelmet arra, hogy vigyázzatok, mert itt ilyen veszélyek leselkednek rátok, majd lecsapott rá a Meta az áldozatra, hogy ez szexualitásra vonatkozó irányelveket megsértette ezekkel a képekkel, és őt tiltották le, és nem a Motherless. De hát, hogy tudnék, szerintem sokaknak volt már olyan, hogy nekem is hoztak már létre a nevemben álprofilt, kértem ismerősöket, hogy jelentsék, és akkor megkaptam az üzenetbe, hogy jelentették ismerősök, hogy ez nem engem, hogy engem ábrázol ez a kép, és hogy ez egy álprofil, de megállapítottuk, hogy ez nem igaz. És
nem álprofil.
Nem álprofil, és nem engem ábrázol szerintük. Tehát, hogy ezzel mit lehet kezdeni az ilyen helyzetekkel? Mert nyilván itt is ugyanaz van, amiről beszélünk, hogy sok milliárd posztot kéne átnéznie az algoritmusnak.
Nem tudom, mennyire nyilván nem követitek a Facebook Oversight Boardnak a döntéseit nyomon. Ez a Facebook legfelsőbb bírósága, amelyik a hozzáérkező több tízezer panaszból kiválaszt néhány tucatot, és azt eldönti nagy ottan a fellegekben ülve. De ezt csak azért hozom fel, mert amit mondasz, ez nagyon hasonló esetek vannak, azt nem mondom, túlnyomó többségben, de nagyon sok ilyen esetük van, ahol a egyébként illegális vagy visszatetsző tevékenységet, vagy moderálandó tevékenységet, vagy pedig egyébként jogellenes tevékenységet, de kifejezetten oktatási céllal, tehát mondjuk egy oknyomozó újságíró utána ment, nem tudom én, a rendőri bántalmazásoknak, meg hasonló, nem tudom milyen esetek vannak, még egyébként gyerekbántalmazással kapcsolatos eset is felkerült, ahol a civil szervezet, aki a gyermekek jogait védi, kitett egy posztot, amiben ugye azért valamennyire részletesen leírta a gyermekbántalmazásnak a lefolyását, és ezt képest, mert aki tiltotta, hogy hát ez gyermekbántalmazás. És ilyen ezekben az esetekben egyébként ez az Oversight Board mindig megállapítja, hogy természetesen a adott esetben a civil szervezetnek van igaza, mert a rosszul járt el, vagy helytelenül járt el, amikor kimoderálta ezt a tartalmat. De a probléma az, hogy itt milliárdos nagyságrendben vannak ezek a tartalmak. Ezeknek a milliárdos nagyságrendű posztoknak a szkenelését mesterséges intelligencia végzi, amelyik adott esetben képtelen ezt a kontextust megérteni. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki kitette a gyermekbántalmazási tartalmat, mert tetszik neki, hanem egy civil szervezet éppen azért tette ki, hogy felhívja a figyelmet erre, mert küzd ellene. Ezt egyszerűen nem érti meg az AI, sőt nem érti meg az a nyomorult moderátor se, aki megkapja, mondjuk ezeknek a egyébként töredékét kapják meg az emberi moderátorok, amivel tényleg nem tud már a gép mit csinálni, mit kezdeni, az feldobja a moderátorok elé, és akkor ott ül egy moderátor, aki egy súlyosan alul fizetett, nem tudom én, egyetemista, aki egyébként mellékállásba kattingatja ott a posztokat, és hát ő akkor arra kattint, hogy szerinte is abúzus ez, mert fú, de ronda dolgok vannak. Tehát ezzel megint csak azt tudom mondani, de kicsit unalmassá válik a beszélgetésünk, mindig feltesztek egy ilyen kérdést, én mindig azt válaszolom, hogy hát ez ellen nem tudunk mit tenni. De...
igen, mert közben meg akarjuk-e.
De csak próbálom elmagyarázni, hogy miért nagyon nehéz tenni ellene. Tehát az a baj, hogy mondjuk az Oversight Board hiába hoz olyan döntést ebbe az esetbe, és akkor mindenki bólogat. Igen, tényleg igaza van. Legközelebb jobban kéne rá figyelni, de legközelebb is az AI, a mesterséges intelligencia szkenneli a tartalmat, meg az alulfizetett moderátor kattingatja ki a hogy is hívják ott. Tehát ezzel a helyzettel nem tudunk mit kezdeni, mert maga a szituáció, hogy 1 milliárd poszt van, körülbelül egyébként nagyjából 1 milliárd poszt kerül ki a Facebookra naponta, napi 1 milliárd poszt kerül ki, ezt egész egyszerűen más eszközökkel nem lehet kezelni.
Azt viszont nem akarjuk, hogy kiiktassuk ebből a mesterséges intelligenciát, hiszen abból amellett, a 10 mellett, ami egy fontos társadalmi problémára hívja fel a figyelmet, lehet, hogy lenne 1000, ami meg tényleg gyermekbántalmazás. Azt meg ugye nem akarjuk látni.
Nem, meg a mesterséges intelligenciát egyébként is, meg a nagyságrendekről csak annyit, hogy persze ezek az esetek, ezek az embert borzasztóan bántják, és egyébként én is nagyon sajnálok ezért, amit elmondtál, de az a problém, vagy az a számszerűleg az a helyzet, hogy 1 milliárd poszt van naponta, és ehhez képest például Zuckerberg, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy megbánta piszkosú, hogy engedett az amerikai kormányzatnak, és letiltott körülbelül 20 millió darab ilyen tartalmat, vagy posztot. Tehát még egyszer, ismételjük el egy év alatt. Tehát ismételjük el, napi 1 milliárd versus egy év alatt 20 millió tiltás. Tehát, hogy a hiba arány még mindig nagyon kicsi. Tehát, és egyébként a Meta sokot is ezzel nagyon sokszor védekezni, hogy hát emberek a 99,9%-át a posztoknak tudjuk kezelni gépi eszközökkel, és a gépek helyes döntést hoznak. Az ebben az irdatlan mennyiségű 100 milliárdos nagyságrendű poszttengerben 99%-ban jó döntést hoznak, és van, amikor rossz döntést, és van, amikor még ráadásul a emberi moderátor is rossz döntést hoz, és de hát egyébként a nagyságrendileg meg az van, hogy ez egyébként egy nagyon-nagyon pici töredék. Egyébként ez azokat, akik úgy állnak, mint mondjuk te, azokat marhára nem vigasztalja, én ezt abszolút megértem, de hát ezek a nagyságrendek.
Aztán végül is én nagyon sok munkával sikerült meggyőzni őket, hogy azért jelentem őket, mert tényleg nem én vagyok.
Örülök, hogy ezt a happy endet így
igen, azért elmondod. A 4 percünk maradt, úgyhogy még gyorsan annyit, hogy még mindenre, amiről most beszélünk, és amire mondtad, hogy nagyon unalmas, mert semmire ellen sem tudom mit tenni, még jön rá a mesterséges intelligencia. Most elfogadtak egy egyezményt, ami egy nemzetközi jogilag kötelező egyezmény, ez mennyit fog tudni segíteni, vagy ezen a téren sincs mit tenni, hanem hát ugye fejlődik, amerre fejlődik a mesterséges intelligencia, és akkor ugyanitt fogunk tartani.
A mesterséges intelligenciával kapcsolatban azért kevésbé vagyok pesszimista, de nem azért, mert úgy érzem, hogy azok a jogi eszközök, amik megszülettek, ezek kiválóan meg fognak bennünket védeni a mesterséges intelligenciáktól, hanem azért, mert szerintem a mesterséges intelligencia egyelőre nem fenyeget bennünket. A fenyegetne valószínűleg nem tudna egyébként, nem akarok már ebbe a teljesen pesszimista, nem tudom miben narratívába belecsúszni, de egész egyszerűen nem fenyeget még bennünket annyira, hogy ez egy komoly probléma lenne, tehát megszületnek ezek az egyezmények, igazán én azt gondolom, és ezzel erős kisebbségben vagyok, de elmondom, kisebbségben vagyok a véleményemmel, hogy szerintem ezek egyszerűen jelenleg túl gondoljuk ezt a dolgot. A mesterséges intelligencia nem jelent akkora fenyegetés számunkra, amekkora jogi apparátusokkal és hatalmas nagy arzenállal lövünk rá. Ez az egyezmény egyébként az Európa Tanács egyezménye, ami borzasztóan érdekes. Az Európa Tanács amúgy is egy ilyen nagyon innovatív, ez nem az Európai Tanács, ugye a Európai Uniónak a tagállamokat reprezentáló szervezete, ahol én előadást tartottam, ez önfényezés következik, hanem ez a 46 tagállamból álló az Emberi Jogok Európai Egyezménye nyomán létrejött, az 50-es években létrejött szervezet, amelyiknek ugye a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósága az egyik legfontosabb szerve. Ez az egyezmény ez inkább szimbolikus, mint valódi hatásokkal bíró egyezmény. Abban az értelemben szimbolikus, hogy azok a szabályok, amik benne vannak, azok a szabályok egyébként benne vannak a mesterséges intelligencia rendeletben, és jóval részletesebben egyébként az Európai Unió mesterséges intelligencia rendeletében. Itt gyakorlatilag egy másfél oldalnyi tartalmi értelme másfél oldalnyi rendelkezésről van szó, amely olyan szimbolikus dolgokat nyilvánít ki, hogy a tagállamok, a részes államok, akik aláírták az egyezményt, azok törekszenek arra, hogy a mesterséges intelligenciák azok ne legyenek diszkriminatívak, törekszenek arra, hogy a mesterséges intelligencia, ha döntést hoz, annak a döntés az mindig megmagyarázható maradjon, hogy az emberi beavatkozás lehetősége mindig meglegyen. Tehát ezeket a nagy, szép általános elveket, ezeket megismétli, de a tagállamokon múlik, hogy ebből mennyit hajtanak egyrészt végre, másrészt pedig ez annyira általános, hogy ez a mindennapi élet apró kérdéseiben nem fog tudni eligazítani senkit, mint egyébként nagyon sok nemzetközi egyezmény.
Megígértük a hallgatóknak, úgyhogy fél percünk még van arra, hogy miután Zuckerberg azt is megígérte, amikor elnézést kért Covid ügyben, hogy az Egyesült Államok választásába a Facebook meg a Meta aztán tényleg semmit nem fog beleszólni, meg semmi hatása nem lesz rá. Most jön ez a Trump-Harris. Mit gondolsz, a végén majd az eredményt azt mennyire fogjuk betudni annak, ami a közösségi médiában történt?
Tehát, hogy mennyire fog ez teljesülni, ez a ígéret? Egyenlőre annyi történik, hogy a Facebook fokozatosan kiszáll a politikai tartalmaknak a terjesztéséből. Ugye tudjuk azt, hogy volt egy olyan döntés, hogyha én aktívan egy csatornához nem csatlakozok, akkor gyakorlatilag a falamon nem fog politikai közéleti kérdés megjelenni. Ennek örülhetünk egyfelől, mondhatjuk azt, hogy akkor a Facebook, tehát az, aki tényleg aktívan akar, keresi, csatlakozik, csatornára feliratkozik, párthoznak a kommunikációt követni akarja, azt megkapja, aki meg nem, az pedig politikamentes tud maradni. Én csak annyit kérdezek, hogy jó ez nekünk? Mert a politika, egyrészt eldönteni, hogy mi politikai és mi nem, ugye a politika nagyon szorosan kapcsolatban van ez a egymás savazása, amit ugye szoktuk politika alatt érteni, amikor a politikusok egymást gyalázzák, de valójában a politika közös dolgaink intézését jelenti. Tehát akkor az azt jelenti, ez helyesebben kijelentő módban mondom, ez azt jelenti, hogy a közügyekkel kapcsolatos tartalmak is kiszorulnak, és akkor tényleg az lesz, hogy ezek a közösségi médiafelületek, ez a teljesen fogalmatlan macskás videók, emberek, nem tudom én, szeretelik a húst, meg szóval tényleg, akkor beleszorulunk abba a világba, ahol a hétköznapi emberek a saját közös ügyeik intézésében nem fognak beleszólni. És tehát ez nem tudom, hogy jó-e.
Zöldi Zsolt, az NKA kutatója volt a vendégünk, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és véget ért a reggeli gyors. Tuder Dániel, Balogh Kármen és Zsidai Péter segítettek minket az elkészítésében, elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János, minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.